Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ennek a beszélgetésnek az első része az tulajdonképpen tavaly május elején zajlott le, amikor Markó Attila Gábor arról beszélt a tetőteraszon, hogy visszatér, nem csak fizikailag az országba, nem csak a közösségbe, ahova való, hanem a közéletben is szerepet fog vállalni, akkor még nem derült ki pontosan, hogy micsoda. Azt mondta az egykori államtitkár, egykori alapító tagja a brassói szervezetnek, egykori parlamenti képviselő, hogy amit a szövetség rá fog róni, vagy amivel megbízza, azt ő szívesen vállalja. Itt vagyunk most a szövetségi állandó tanács döntése után nem sokkal, és a szorvány képviseletét fogja vállalni Markó Attila az elkövetkező mandátumban. Köszönöm, hogy itt van velünk, bejelentkezett, miután közvetlenül a műsor előtt ugye leadta a dossziéját, mert hogy vannak procedurális kötelező gyakorlatai is ennek a parlamenti választásnak. Jó estét kívánok!
Köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok! Valóban, hát akkor kezdjük a végével, valóban ma délben Vásárhelyen a megyei RMDS letette a parlamenti képviselőjelöltek és szenátorjelöltek listáját a választási bizottságnál, és ez alkalommal jelen voltak a megye polgármesterei, kiemelkedő személyiségei, és egy jó hangulatú találkozás volt ismételten velük is.
Ez a 7 ember egy helyre című előzetes, ez mennyire volt meglepetés? Végül is a szövetség megújulásáról szóló hírek, illetve információk nagyjából erre fókuszáltak, hogy itt volt a belső versengésnek a leginkább terepe. Mennyire volt ez stimuláló, vagy meglepő és egyben stimuláló? Lehet ezt így értelmezni?
Most az előző mandatumokhoz képest valóban sokkal több jelentkező volt, hát sokkal több, egyetemben egynél már eleve is több, mert a korábbi mandátumban nem volt verseny erre a helyre. Én ezt annak tudom be, hogy egyrészt a szövetségnek nagyon jó tisztségviselői, vezetői vannak helyi szinten, megyei szinten a szorványban, és a nyári választások eredménye azt mutatta, hogy a szorványközösségek igencsak jelesen szerepeltek az eredmények tükrében, és érthető módon a szorványközösségek, szorványmegyék részéről többes jelölés történt. Ez teljes mértékben rendben is van, egyrészt a szövetségnek az erejét mutatja, másrészt pedig azt, hogy valamennyi jelölt alkalmas rá, képes megoldani a feladatot, és mindenféle szempontból egy szorványközösségi képviseletre megfelelő jelölt. Tehát ilyen szempontból én úgy látom, hogy ez egy valós verseny volt, egy komoly jelöltekből összeállt csapat volt, és ahogy végül is a úgymond zárófotó, amit többen is megosztottunk közösségi médiában, az arról tanúskodik, hogy ez a csapat csapatként kíván maradni a továbbiakban, és nyilvánvaló az is, hogy az együttműködés nélkül és az együttdolgozás nélkül én magam sem képzelem el egy jó és eredményes szolványképviseletet.
Ez a szorvány képviselet valójában egy nagyon rétegzett, nagyon kemény feladat, hiszen elegendő csak a népszámlálási dinamikát és adatokat megnézni, az utóbbi 10 esztendő elmozdulásait, és akkor megállapíthatjuk, hogy egyre több szorvány szélére, vagy szorványosodás fele tendáló vidék, település, kisrégió kerül fel a listára, ergo egyre több helyszín, ahol figyelni kell a folyamatokat, közbelépni, akár újra gondolni stratégiákat. Én Székely Istvántól megkérdeztem hétfőn a tetőteraszon, hogy vajon középtávon nem gondolkodik a szövetség abban, hogy legalább 2 ilyen mandátumot is a szorványnak ítéljen meg, mert hogy hát a Nagybányától elegészen Bukarestig, vagy akár Jassitól, Jászvásártól elegészen Temesvárig, hogyha így átlósan nézzük az országot, számtalan olyan helyzet és közösség van, ahol elfér a képviselet, elfér a tanácsadás, elfér a jogvédés és a kisebbségi közösségek megerősítése.
Nem tudom, hogy erre Szikri István mit válaszolt, de sejtem azt, hogy nyilván, hogy igény lenne rá, hiszen hogyha szavazatszámban mérjük az RMDSZ erejét mondjuk a nyári eredmények tükrében, akkor azt látjuk, hogy a szorványból származó szavazatok körülbelül a 10%-át teszik ki az összavazott számnak, ami azt jelenti, hogy egy 10%-nyi magyar közösség adott esetben nem tud képviselőt állítani maga számára olyan szituációban, hogy a megyében nem jut mandátum. Tehát itt konkrétan közismert Beszterce, Szebben, Fehér megye, igaz, hogy Fehér megyében nagyon-nagyon régen, 90-es évek elején közepén volt még parlamenti képviseletünk, és ilyen értelemben nyilván, hogy felmerül az a kérdés fokozatosan és így egyre intenzívebben, hogy a szorvány megjelenítése a parlamenti munkában az milyen mértékben történjen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezeket a szorvány képviselői helyet, vagy esetleg helyeket azokban a megyékben kell mandátumot juttatni, ahol erre megfelelő lehetőség van. Itt persze sokféle forgatókönyv lehetséges, de ezt minden bizonnyal az RMDSZ a jövőben át fogja tekinteni, és én úgy gondolom, hogy valóban szükség lenne arra, hogy a szorványnak akár több képviselője is legyen. Az is egy másik megoldás, hogy korábban is történt, hogy különböző megyék egyik másik képviselője felvállal a szorványból néhány megyét. Erre is volt már példa. Én magam is vállaltam Brassó megyét, amikor háromszéken képviselő lettem, és nyilván egy személyben egy darab szorvány képviselőnek borzasztó nehéz, de nem lehetetlen feladat Temesvártól Krassó-Szörényig, vagy Nagybányától Brassóig, vagy akár Bukarestig megjárni az országot, mert ezt az ember azért vállalja, hogy meg is tegye, viszont egy alapos odafigyeléshez valóban csapatmunkára van szükség. Én egyébként abban bízom, hogy a frakció tagjaival, majd a különböző megyék szervezetének az elnökeivel, meg csapataival ki tudunk alakítani egy olyan élő viszonyt, napi élő viszonyt, amivel tényleg értelmet és tartalmat tudunk adni egy ilyen képviseletnek. Pontosan ebben látom egyébként a nagy kihívást is, hogy ami engem illet, valóban az a tervem, hogy idézőjelben felszántsam Erdélyország olyan megyéit és településeit, ahol szorványban élünk, mert ezek az emberek igénylik a velük való foglalkozást, ezek az emberek állandóan érzik azt, hogy ők minden egyes alkalommal szavaznak, viszont számukra egy-egy alpolgármesteri vagy gyakorlati tanácsosi mandátumon kívül más típusú képviselet nem jut, és ebből a típusú hozzáállásból ki kell őket valamilyen formában hozni, olyan értelemben, hogy az emberek érezzék, hogy valóban van egy képviselőjük, vagy több képviselőjük, és ezáltal érezzék azt, hogy a szavazatuknak volt és van értelme.
Az egyik bejegyzésében, Facebook bejegyzésében egy látogatás során azt mondja az éppen aktuális közösségről, kicsi, de erős gyülekezet. Ezt lehet esetleg multiplikálni, tehát hogy elhitetni, illetve hát különböző támogatások révén, tanácsadás révén, pályázatok révén megerősíteni azt a számbelileg nem jelentős, ám de életképes és tenni akaró közösséget.
Válasz nyilván igen, de nem állunk meg ennél az igennél, hiszen én sejtem, hogy Fogaras vagy Bodola kapcsán volt ez a korábbi bejegyzésem. Hát valóban a Brassó megyei választási kampány során, amikor újra jártam 10 év után ezeket a településeket, akkor azt tapasztaltam mindenhol, hogy van egy kis lélekszám, tehát arányában valóban szorvány közösség, de amennyiben van egy olyan helyi közösségi vezető, legyen az lelkész, vagy tanító, vagy egy vállalkozó, vagy valamilyen más olyan koagulás karakter, aki köré tud csoportosulni egyfajta tevékenység, akkor ott nincs olyan nagyon nehéz munka, azaz megkönnyíti olyan értelemben, hogy van már egyfajta közösségi hovatartozási igény és lehetőség. Tehát ezekben a közösségekben én azt tapasztaltam, hogy bár kevesen vannak, de mindig vannak célok, és ezt el is mondtam több alkalommal a nyári kampányban, hogy nem a csüggedés és nem a félelem kell vezéreljen bennünket, hanem a győzni akarás, és ez nem feltétlenül politikai győzelmet kell érteni ez alatt, hanem egyszerűen közösségi győzelmet is. És az is tény, hogy a szorvány, mint elnevezés, azt nem tudjuk sablonszerűen alkalmazni az országban, azokon a helyeken, ahol a magyarság számarányában kislét számban van jelen. Sokkal inkább egyfajta ilyen gyűjtőfogalom, hiszen ezek településről településre, régióról régióra eltérő hagyományokkal, eltérő viszonyulásokkal, eltérő élethelyzetekkel létező közösségek, és minden egyes ilyen szituáció más és más problémát, más és más igényt, más és más jellemvonásokat tükröz, és ezekre pontszerűen helyileg vagy regionálisan kell esetenként, elemenként foglalkozni. Ezt Brassóban meg is tapasztaltam egyébként, úgy, ahogy Kriszban nem hasonlítható Székelyzsomborral, úgy mondjuk Tekesen hasonlítható mondjuk
kőhalommal.
Egy bármilyen más kőhalommal, vagy színélvárajával.
Hogyha ezt nézzük, ezt a sokszínűséget, a szorvány tematikának a szerteágazó mi volt, tehát, és azt, hogy tulajdonképpen ez egy akkora fejezet, aminek egyrészt van irdatlan nagy szakirodalma, akkor valóban diversifikáltan kell, és minden egyes helyzetre szabva kell kitalálni azt a receptet, ami működtethető, és itt megállok, mert lesznek pillanatok, amikor már a politikus és a helyiek is be kell, hogy lássák, hogy már nem működtethető, illetve a működtetésnek olyan ára van, amit már nem lehet felvállalni. Ergo lesznek olyan momentumok, mert bele van kódolva ebbe a munkába, ahol le kell mondani, ahol vissza kell vonulni, ahol át kell gondolni, át kell csoportosítani erőforrásokat is, meg figyelmet is, ahhoz, hogy a többiek, akik még életképes közösségként a környéken vannak, megmaradhassanak. Ezek fájdalmas, de szükséges döntések, prioritizálásra késztetik a politikai döntnököket. Fel vannak készülve Markó Attila arra, hogy időnként, reméljük nem túl gyakran, le kell, hogy zárjon egy-egy fejezetet, és nyilván ledokumentálva, de ad acta tegyen egy bizonyos polcra, mert hogy az utolsó magyar is kihaló félben van az illető településen.
Én nem szeretnék ilyen sötét víziókban létezni, és szeretném azt hinni, hogy nem lesz olyan közösség, vagy olyan fejezet, amit polcra kell majd tenni. Sőt, az lesz az én feladatom, hogy ne kerüljön senki sem egy ilyen lezárt dossziéban egy polcra, és erre megint van egy bodolai példám, hiszen Bodolán már évek óta nem működik magyar iskola, és nem tudjuk azóta sem életre kelteni a magyar iskolát, viszont a helyi közösség akár a kis közbirtokossági tagságon révén, vagy a lelkipásztor révén tud olyan tevékenységeket felmutatni még, és be tud jutatni a tanácsba olyan embereket, akikre lehet számítani akár helyi problémákban, akár más problémákban. És nyilván az a Bodol esetében például a kérdés az volt akkoriban, hogy az iskolával, ha már nem tud beindulni és nem tud működni, akkor mi legyen, és ilyenkor jön be az, amit mindenhol kezelni kell a maga dimenziójában, hogy a különböző közeli nagyobb települések iskolájának a vonzása mennyire erős, és mennyire fogadható el, vagy szükséges egyáltalán, hogy azokat az iskolákat erősítsük, amelyek vonzás körzetében nincsen ugyan oktatási intézmény, viszont be tudjuk vonni azokból a településekből egy-egy kis csoportot, két-három embert egy ilyen iskolába. Szóval nagyon-nagyon sok rét ez a kérdés, de a válaszom alapvetően az, hogy én nem akarok úgy tekinteni a szorványra, mint egy egyszer majd polcra kerülő valamire, hiszen az RMDSZ-nek azért van 89 óta külön szorvány tevékenysége, hogy azzal foglalkozzon is, és bármennyire is vissza tud szorulni bizonyos tevékenység egy településen a létszám miatt, a megcsökkent magyarság számarány miatt, mindig kerül valamilyen kis mag, amit lehet esetleg építeni, és itt azt is el tudom mondani, hogy nekem a tapasztalatom az, amikor az egyházi javakat adtuk vissza, és ameddig ez a folyamat még működött annak idején 12-ig rendesen, és ahogy azt a törvényhozó el is gondolta, az a tapasztalatom, hogy ahány településen mi vissza tudtunk adni egy régi kis iskola épületet, egy régi kis volt papilakot, vagy bármilyen más egyházi épületet, abban előbb-utóbb ki tudott alakulni, vagy egy közösségi ház, vagy egy kis kultúrtevékenység, és ilyen szempontból ezeket a csírákat kellene valamilyen módon megerősíteni, hogy ne csak csirázzon valami, hanem ki is hajtson, mert ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy polcra kerüljön bármilyen közösség is.
Tömb és szorvány viszonyáról több ízben és alkalommal volt már egyrészt vita, tanulmány, stratégia, egyáltalán egy olyan olyan kérdés ez, amely többször, többféleképpen kínálja magát olvasatként. Nem egymással versenyző, egymást kiegészítő kategóriák, de mégis valahol nekem az a benyomásom, hogy ez a kapcsolat, bár tengelyként is szokták nevezni, eléggé felszínes, eléggé jelképes inkább, és szezon jellegű, vagy hogy finomabban fogalmazzak, időnként fel-fel lángol, élénkebb lesz, aztán alább hagy. Ebben a tekintetben van-e Markó Attilának elképzelése, hogy hogy lehetne ezt egy olyan szerves és állandó intenzitással működő kapcsolatrendszerként létrehozni, ahol a többség nem fogja azt érezni, hogy ő most bármilyen áldozatot is hoz, tehát lemond valamiféle forrásokról azért, hogy a kisebbség tovább éljen. A kisebbség meg nem fogja a maga során azt érezni, hogy a mondjuk úgy nagy testvér vagy a tömbbeliek úgymond kegyelem gesztusokkal próbálják őket támogatni.
Én ezt nem tapasztaltam őszintén szólva, mert amikor én háromszéken gesztusból helyet kaptam brassóiként a parlamenti listán, akkor én magam sokat dolgoztam azon, hogy szentgyörgyi kórusokat vagy csoportokat eljuttassak Fogarasra vagy más nagyon szlovén településekre, és ezt, hogyha valaki rendszeresen és szisztematikusan beépíti a maga tevékenységébe, akkor nem lesz sem az az érzés, hogy a tömmagyarság fölöslegesen vagy túl sokat költ a szorványra, és az sem lesz, hogy a szorvány úgy érzi, hogy most a nagy testvér kegyet gyakorol feléje, és én megmondom őszintén, én ezt nem tapasztaltam, amikor én ezt a tevékenységet folytattam, és még korábban sem, amikor támogattunk kormány alapokból szorvány tevékenységeket, vagy olyan tevékenységeket, amelyek tömb és szorvány közötti együttműködésről szóltak, és bízom abban, hogy ezt nem is fog ez változni, és én azon leszek, hogy ezek természetes módon történő együttműködések legyenek. Egyébként is, hogy ne menjünk előre, de már többféle formája létezik a szorvány cselekvési terv. A legújabbat valószínűleg a következő szorvány napon, november 20-én fogjuk áttekinteni, és ezeknek mind része ez a típusú tevékenység. Én azt tudom mondani, hogy ami engem személy szerint illet, én azon leszek, hogy ne legyenek ilyen típusú érzések sem a tömmagyarság részéről, sem a szorvány részéről, mert ez egyfajta automatizmus, teljesen természetes testvéri folyamat legyen, és ennek nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt a kérdést azzal, hogy rendszeresség kell tenni az ilyen típusú tevékenységet.
Ez tehát a szövetségen belüli szorvány és tömb viszonynak a legalábbis pillanatnyi ugye leltára vagy látlelete. Viszont mivel jogász politikussal beszélgetek, óhatatlanul téma lesz valószínűleg a mandátum során, hogy hogyan lehet kodifikálni vagy újólag kodifikálni ezeket a helyzeteket. Gondolok itt pontosan arra, hogy például a tanúgyi törvényben hogyan lehet lejjebb vinni és bebetonozni azokat a létszámokat, amelyekkel még be lehet indítani csoportokat, osztályokat, tagozatokat, és ehhez hasonló végül is paragrafusba öntött biztosítékokat, amelyek pontosan arról szólnak, hogy államilag is kell viszonyulni ehhez, hogy a rendszer, a társadalom saját maga oda kell forduljon azokhoz, akik számbelileg kevesebbek, de a jelenlétükkel tulajdonképpen a helyi társadalmat és tájképet színesebbé teszik, változatosabbá, értékesebbé, izgalmasabbá. Hogy lehet ezt a történetet majd lekottázni ott a szakbizottságokban? Az lesz, hogy akkor Markó Attila mindig egyeztet az egyes grémiumokban ülő RMDSZ-esekkel, és próbálja ezt tematizálni, és hát dűlőre vinni?
Szerencsére az RMDSZ, mint szövetség, és a parlamenti csoportja kellő szakértelemmel bíró emberekből áll, és erre egyébként eddig is megvolt a példa, hogy ezek mind közös együttműködésben született döntések voltak. Amíg nem voltam sajnos itthon, addig is volt már arra példa, hogy tanügyi törvényben sikerült bevinni olyan cikkelyeket, amelyek még inkább segítik az oktatási kérdésekben a szolgálmány közösségeket, és ez ezután is úgy lesz, hiszen amennyiben nekünk sikerül partnereket találni, nem RMDSZ-en belül, mert az egyértelmű, hanem a román pártok részéről arra is, ha sikerül a kormányzás eszközével is részt venni ebben a munkában, akkor mindig napirenden van, és állandóan napirenden van a szövetségben az a kérdéskör, hogy még mélyebben, még jobb, még alaposabb segítséget tudjunk nyújtani, és ebben nem hiszem, hogy bármilyen probléma felmerülne, és hogyha már jogászként vagy jogásznak szólt a kérdés, én azt tudom mondani, hogy nyilván mindig van jogilag és paragrafus szempontjából helye a jobbításnak, minden azon múlik, hogy partnereket hogyan találunk hozzá. Én bízom benne, mert nagyon-nagyon sok témánk van egyébként a következő mandátumra, amelyeket meg kell oldanunk, és hogy most csatlakozzak együtt az országos politikai kérdéskörökhöz. A józanész hirdetése nem véletlenszerű, hiszen a józanész az diktálja, hogy az állam a polgárok javát szolgálja, ne a polgárok kiszipolyozásával foglalkozol. Ez magyarán azt jelenti, hogy egy jogszabályban arra kell törekedjen az állam és az állam vezetése, hogy a polgárok, legyen az tömb, szorvány, magyar, szász, török, tatár, bármilyen kategória, tanár, orvos, beteg, stb. Ezek a kategóriák egyenként is együttvéve is az államot segítségként lássák, és nem pedig rátelepülő politként tekintsék. Tehát ezért nem véletlen ez szlogen sem a józanész győzelmére vonatkozóan, hiszen mindenben, ebben is, a szorvány kérdésben is, tanügyi kérdésekben is, identitás kérdésekben is, hagyomány kérdésekben is, adózás, minden területen egyfajta állam visszaszorulásról kell beszéljünk, és a polgárok felé fordulásról kell beszéljünk. Hogyha ez a mentalitás be tud jutni egy kormányzati tevékenységbe, akkor nem látom annak az akadályát, hogy egy tisztességes egyesség mentén akár szorvány kérdésekben, akár más kérdésekben tudjunk előrelépni a jövőben.
Említette azt, hogy volt ez a kényszerű hiátus a politikai pályáján is, és az életében is egy olyan zárójel, amely tulajdonképpen a maga tanulságaival lényegében egy határozottabb, harciasabb Markó Attilát hozott vissza Erdélybe, és arról is nyilatkozott, vagy hát értékelte azt a közeget, amelybe visszatért, technikaibb a politika, rendszerezettebb. Én megmerem kockáztatni, talán lehet, hogy profizálódott időközben, de ön most hogy tekint erre az új szakaszra? A régi folytatása, vagy ez egy teljesen új fejezet, hogyha Markó Attila életpályáját ívként próbáljuk elképzelni?
Nem látszik a rádió hullámain keresztül, hogy ilyen mosolygok, mert egyfajta kettősség van bennem, amikor erre a kérdésre gondolok. Ugyanis nyilván, hogy nem tudom kitörölni a 10 évet az életemből. És a 10 év alatt a politikum, a politika csinálás módozatai rengeteget változtak és profizálódtak, úgy, ahogy már mondtam is néhányszor, technikai szempontból profibb lett, tehát ilyen szempontból nekem valamilyen értelemben új fejezet. Ugyanakkor én a magam érzéseiben és belső mi voltomban úgy látom, hogy én visszacsatolok egy olyan szituációra, kvázi kitörölve az elmúlt 10 év minden sötét részét, amelyben jól éreztem magam az emberek között, a közösségben, és ez a visszatérés a közösséghez, ez valóban egy visszacsatolás arra az időszakra, amikor még itthon voltam. Tehát ha belsőmet nézem, akkor visszacsatolok egy időszakra, ha pedig a szakmai, politikai szempontokat tekintem elsődlegesnek, akkor nyilvánvaló, hogy a 10 év elteltével a politikában is nagyon sok minden átalakult, sok minden professzionalizálódott, és technikaibb, szakmaibb, mindenféle szempontból aktívabbá vált, így értem, a politika csinálás.
Nem az ellenfeleim szavaira fogok emlékezni, hanem a barátaink csendjére. Ez egy lutheri idézet, amelyet szintén Markó Attila jegyzett a Facebook felületén. Én azt kívánom, hát most nem mondom, hogy képviselő úr, illetve mondhatnám, hogy képviselő úr, államtitkár úr, és így tovább a titulusokat, mert ugye ezek azért úgy megmaradnak. Eleve így néhány héttel a voksolás előtt reménykedjünk, hogy akkor ez a szorvány szolgálat, mert a másik beszélgetésünk az ugyanúgy szolgálatról szólt, mint a mostani is, hogy akkor ez elkezdődik, és hogy nem áll meg, mert ugye mindig az a gond a mandátumokkal, hogy hát a felező vonalnál azt mondja a megbízott, hogy jó úton haladok, de még kell egy kis idő, a végén pedig visszatekint, és azt mondja, hogy igen, megalapoztam a következő 4 esztendőt. Azt kívánom én Markó Attilának, hogy ne csak 4 esztendő legyen, hanem legyen ez egy nagyobb távlatokat feszegető erőfeszítésnek a kezdete, ami ugye ma az iktatással, az iratok iktatásával immár faktumként kezelhető. Köszönöm a beszélgetést.
Én még ehhez azt tenném csak hozzá, hogy Markó Attila alapvetően elsősorban ember, titulustól függetlenül én az emberi mi voltomat kívánom belevinni a politikába is, a saját politikámba, nem általában a politikába, ami azt jelenti, hogy emberközeliség, és funkciótól, tisztségtől függetlenül nekem mindig a közösség marad az első.
Akkor még csak egy kérdés, ha már ilyen személyesebb regiszterre, a Gábor nevet mikor szokta használni, mert ez is megjelenik az adatok között.
Igen, a teljes nevem valóban Markó Attila Gábor, csak én diákkoromban sem használtam a második keresztnevemet, nem mint hogyha szégyelni, mert bármi bajom lenne vele, csak egyszerűbbé vált, és így vált közismerté nevem Markó Attilaként. Nagyon sok olyan kollégánk van egyébként az RMDSZ tisztségviselői között is, akiknek van még keresztnevük, és ritkán használják, és ritkán látjuk őket. Csak időnként, amikor a listákat és a parlamenti jelöléseket nézzük, akkor veszük észre, hogy hoppá, még valakinek még ez a neve is van. Úgyhogy ebből a szempontból én a közszájon forgó Markó Attilát használom évtizedek óta, de nyilván, hogy van ez a másik keresztnevem, amelyet egyébként nagyapám után apámon át örököltem.
Hát azt kívánom, hogy legyen elég energiája az ország különböző szegleteiben levő szorványközösségeket rendszeresen látogatni, támogatni, meghallgatni a bajaikat majd, és hát nyilván amennyiben csak lehet segíteni a gondjaikon. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.